Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 327-es számú énekét énekeljük. 327-es ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 9. számú liturgiát énekeljük a mai Isten tiszteletünkön. Evangélikus énekeskönyvünk 60. oldalán található a 9. számú liturgia. Kegyelmed, Uram, betölti a földet, a te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedez a morcád előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. Amen.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, a drága Szent Léleknek, az egy örök Istennek.
Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szányra kelnek, mint a sas, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, s egyszülött fiát azért küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled, és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben találjuk, annak 8. fejezetében, a 26. verstől a 38-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom a 8. fejezet 26. versétől. Így szól Isten igéje. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé, Jeruzsálemtől Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasva Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasz, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Ámen. Ez Isten igéje. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a foglalatra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetem Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 356-os számú énekünk eléneklésével.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra ige hirdetése alapigéjül jelölt ki, amely igét megírva János evangéliumában találjuk annak 5. fejezetében, a 39. verstől a 44. következő. Isten igéj tehát János evangéliumából olvasom az 5. fejezet 39. versétől. Így szól Isten igéje. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, hogyha valaki egyértelmű, nyilvánvaló dolgot nem vesz észre, és rettenetesen kutatja, keresi, arra szokták mondani azt, hogy a fától nem vesz észre az erdőt. Elvész a részletekben, miközben a részletet kutatja, a nagy egészet nem látja meg. Beazonosítja a fát, beazonosítja azt, hogy mi az a fa, de igazából a rendszerig nem jut el, hogy ezek a fák hogyan alkotnak egy-egy erdőt. Fától nem látja az erdőt, szoktuk mondani arra, aki az egyértelmű és nyilvánvaló dolgokat nem vesz észre, és mégis úgy tesz, mintha valamit kutatna. Most hát itt ma a Biblia vasárnapján valami hasonlóról beszél ez az ige, amelyet Jézus Krisztus tár elénk azokról az emberekről, akik egyébként Isten népéhez tartozó, farizeus, írástudó emberek, akikről így beszél, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy benne van az örök életetek, és engem nem vesztek észre. Tehát a fát elemzitek, kutatjátok, de nem veszitek észre mindazt, ami érthez alapvetően adatot, nem veszitek észre a részlet miatt az egészet. Szeretné Isten most a mi szívünkben is világossá tenni ezen a Biblia vasárnapján is, hogy mit jelent neked a Szentírás maga, hogyan viszonyulsz a Szentíráshoz, miképpen olvasod, miképpen kutatod az írásokat, miképpen viszonyulsz ahhoz az isteni kijelentéshez, amely ebben a könyvben, a Szentírásban megjelent. Miben vagy kiben keresed, találod meg az örök életedet, hogyan gondolkodsz az örök életedről. Olyan jó visszaemlékezni az öreg Zimányi Józsi bácsira, sokszor emlegetjük, köszönjük az Istennek az ő életét, hogy olyan sok mindent egyértelművé tett az ő határozottsága, egyszerűsége, de határozottsága. Ahogy a Bibliáján mindig ott láttuk a Bibliának az élére írva, hogy az élet, és ezt mindig mutatta is, hogy nézzétek meg. És valóban ilyen egyszerűen jellemezte ő a hitvallását a Szentírásról. Nem fejtegette ő azt hatalmas nagy dogmatikai vagy teológiai értekezésekben, hanem egyszerűen ráírta, hogy emberek, ez az életkönyve. Ebben találod meg te az életedre vezető utat. Az Istentől elszakadt ember, ez szerint a könyv szerint juthat vissza abba a teremtési rendbe, amit az Isten adott neki. Ez az életkönyve, aki élni szeretne, az nem kerülheti ezt meg. És valóban az életét találhatja meg az ember a Szentírásban. Persze, ha a fától nem látja az erdőt, óriási kincsek vannak a Szentírásban, de egy másik történet, egy régi evangelizációs kori történet, még talán a 70-es években történt Dél-Amerikában, amikor egy evangelizációs sorozaton a lelkész biztatta a gyülekezetet, hogy vegyétek kézbe a Szentírást, tanulmányozzátok, mert abban találjátok meg Jézus Krisztust, életetek megváltóját. És egy idős asszony, aki egyébként úgy közel állt a gyülekezethez, de hát hol ott volt, hol távol volt, hol foglalkozott, hol nem foglalkozott Isten dolgaival, akkor hazament, gondolta, hogy akkor előveszi a Bibliáját újra, és akkor fölnyúlt a szekrény tetejére, elővette a Szentírást, és másnap, amikor ment a lelkészhez, mondta a lelkésznek, hogy lelkész úr, nagy örömöm van, óriási kincset találtam a Bibliában. És a lelkész megörült, hogy hát bizonyára elkezdte olvasni az asszonyat, az Isten igéjét, és megtalálta benne Jézus Krisztust, vagy az élete egy nagy problémájára megoldást. Mint az asszony folytatta és mondta, hogy valamikor egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt itt egy evangelizáció, akkor a kezembe vettem a Bibliát, olvastam, aztán föltettem a szekrény tetejére, és most vettem elő egy év után, két év után, majdnem mindegy, hogy milyen hosszú az idő, és képzelje, eddig sehol se találtam a szemüvegemet, és most megtaláltam a Bibliában az egy éve vagy két éve, elveszett neki szemüvegemet. És hát Dél-Amerikában abban az időben nagyon drága volt a szemüveg, mint hogy manapság nálunk is, hogy nem úgy van, hogy bemegyek a Lofotért, aztán veszek egy szemüveget, bár most már ilyen Tesco-ban meg itt ott lehet olcsó szemüveghez jutni, de ott valóban egy havi keresetbe is belekerült egy szemüveg, és óriási kincs volt az, hogy megtaláltad azt, hogy szemüveg. Most a lelkész nem ilyen kincsre gondolt, de akár még ilyen kincset is találhat benne az ember, mint hogy ez a dél-amerikai példa mutatja. A Szentírás tele van kincsekkel. A Szentírás olyan kincsekkel van tele, amely nem csak a testi dolgainkat javítja meg, hogy mondjuk megtaláljuk a szemünket, és utána tudunk olvasni újra, hanem helyre teheti az egész életünket. A farizeusok és írástudók tudták, hogy az Isten igéjében ott van valami, amit keresniük kell, és hogyha megtalálják, akkor majd rendeződik az életük, és kutatták az írásokat. Nem csak maguk számára értelmezték azt, hanem magyarázták a többiek számára. És értelmezték azokra az élethelyzetekre, amivel odaérkeztek hozzájuk, és tanácsért mentek a farizeusokhoz, írástudókhoz, hogy hogyan rendezzék be az életüket. Szabad-e ezt tenniük? Szabad-e ezt csinálniuk? Szabad-e így csinálniuk? És akkor a farizeusok mondták a tanácsot, hogy igen, az Isten igéje azt mondja, hogy ezt tehetitek, ezt pedig nem tehetitek. Tehát ezek az írástudók keresték az Istennel való kapcsolódást, az Istenhez való közeledést, de a részlettől nem látták meg a lényeget. Mondhatnánk, hogy ez az Ószövetség az problémája. Az Ószövetség problémája, amikor még a Szentlélek nem volt kitöltetve, amikor még Jézus Krisztus nem volt világos az emberek számára, ahogy ott megjelent Jézus közöttük, nem ismerték föl őt, mert hát sokan voltak ott Krisztusok, akik megjelentek abban az időben magukat megváltónak mondva, nem igazodhattak el az emberek. Én ezen elgondolkoztam egyébként már többször, hogy mi lett volna akkor, hogyha ha én abban az időben élek, vajon felismertem volna Jézus Krisztust, vajon Jézus Krisztus olyan erővel jelent meg ott, hogy nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ott akkor az Isten fia áll? Vagy kellett valami ahhoz, hogy az ember megismerje, felismerje a Szentléleknek valami csodálatos, alkalmas ideje, hogy rádöbbenjen az ember abban az időben, és amikor testben Jézus Krisztus itt volt, hogy ő a megváltó, és nem csak egy proféta, nem csak egy ember, nem csak egy írástudó, nem csak egy proféta, aki most beszél az Isten dolgairól. Nem jutottam dűlőre, nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha én akkor élek és találkozok Jézus Krisztussal, hogy én be tudtam volna azonosítani. Most a lényeg az, hogy ezek a farizeusok, akik kutatják az írásokat, hiába van Jézus Krisztus az Isten fia mellettük, nem ismerik föl őt. Mondhatnánk azt, hogy az Ószövetségben ez normális. Nem ismerik föl, Szentlélek nem töltetett ki, Jézus még nem fejezte be a megváltói pályáját, ezért lehet kérdés az emberekben, nyilvánvaló, hogy mellé foghatnak. De sajnos azt kell látnunk, hogy nem csak az Ószövetség népének, hanem az Új Szövetség népének is ugyanilyen problémája ez. Hisz olyan sokszor nyúlt mellé az egyetemes egyház, amikor a kereszténység elindult a maga útján, alig telt el egy század vagy kettő, már jöttek azok a tévtanítások, amelyek vitték az Isten népének az útját félre. És rengeteg reformációra volt szükség, hát a legnagyobbra az 1517-es reformációra, amelynek az évfordulát most ünnepeljük majd a hónap végén, a luteri reformáció, amikor is Isten népének újra vissza kellett menni a forráshoz, ahogy Luther Márton megfogalmazta a reformáció alaptételeit, hogy menjünk vissza a forráshoz, kezdjük újra, értelmezzük újra, vegyük újra az életünkre, ne engedjük magunkat befolyásolni azokkal a tévtanításokkal, amelyekbe belekeveredett az Új Szövetség népe is. De hát miért keveredett bele az Új Szövetség népe ezekbe a tévtanításokba? Azért, mert egyébként kutatta az írásokat. És az emberi elme az szépen rakta egymásra ezeket a dogmákat, rakta egymásra ezeket a teológiai alaptételeket, és egyszer csak azt mondták, hogy most, akkor ez így egy igaz önmagában. Az emberi logika mentén igaznak bizonyult. És akkor igazítsuk el az életünket. És nem vették észre, hogy miközben az emberi logika alapján jól működik ez, az Isten szent lelkének világosságában pedig nem működik. Eltértek attól az úttól, amit az Isten szeretett volna Isten népének megadni. Ezért nincsenek az áldásában, ezért az Isten nem áldhatja meg az ő népét. Nem adhat kijelentéseket. És azért történik meg az, amit Assisi Ferencről jegyeztek föl, hogy aztán ez megtörtént-e, vagy csak egy szép gondolat, hogy amikor találkozik a pápával Assisi Ferenc, aki a szegénység fogadalmával kint élt, és építettek egy templomot, a Péterosztok egy kis közösséget, a fűvel, fával, madarakkal beszélgetett Ferenc, és amikor a pápával találkozik, akkor mondhatja neki a pápa a kincstárt, hogy látod, Ferenc testvér, most már nem mondhatjuk azt, hogy sem aranyom, sem ezüstöm nincsen. Mert látod, most már a kincstár tele van mindenféle aranyjal. Ezzel azt akartam mondani, az egyház milyen erős, az egyház milyen hatalmas, és akkor azt mondja erre Ferenc, de azt sem mondhatjuk, hogy kejfel és járj. Mint amikor ott az apostol találkozott az apostol bejáratánál a mozgásképtelen emberrel, és akkor mikor kódult, azt mondják neki az apostolok, hogy ezüstöm aranyom nincsen, de amin van, azt én odaadom neked, Jézus Krisztus nevében mondom, kejfel és járj, és járt. Az az ember, az egyház meggazdagodott, az egyház hatalmas lett, csak éppen a lényeg maradt ki az életéből. Csak éppen az maradt ki az életéből, ami miatt létrejött. Ami miatt Jézus Krisztus elindította azt a 12 apostolt, és mondta nekik, hogy menjetek szerte a világ, szélesre világra, és tegyetek tanítvánnyal minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván arra őket, amire én tanítottalak titeket. És én veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. Olyan jó ezt így visszaidézni, hogy akkor a 12 apostol elindult, és az egyházi élet megindult, és Jeruzsálemtől kiindulva szélesebb világra vitték az evangéliumot. És az emberek találkoztak Jézus Krisztussal. Megismerték Jézus Krisztust, a megváltót, az életnek a fejedelmét. És emberek újra tapasztalták az Istennel való közösséget. Tehát egy csoda indult el akkor. Luther Márton azt, hogy menjünk ide vissza. Ne csak csiszolgassuk. Ne csak formálgassuk az egyházat, hanem menjünk vissza az alapokhoz. És akkor lefektette azt, hogy egyedül a Szentírás alapján, egyedül kegyelemből hitáltal, és egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség. Lefektette ezt a három szóluszt is, hogy egyedül Jézus Krisztus az üdvözítő. Nincs más üdvözítő. Egyedül kegyelemből hitált, és semmi más nincs, ami bennünket az üdvösségre vinni. És egyedül a Szentírás, amely bizonyságot tesz erről, Jézusról és a megváltásról. De az egyház másra figyel. Az egyháznak a figyelmét elkerüli ez. Építi a rendjét, építi a hatalmát, és közben elfelejtkezik arról, ami az alapja. Sajnos a reformációval sem oldódott meg mindent. A reformáció akkor leszögezte ezeket az alaptételeket, de nem sokkal később ugyanúgy elfordult. És az evangélikus egyházunk is ugyanúgy elfordul, és a mi gyülekezetünk is ugyanúgy elfordul, és a mi gyülekezetünk tagja is. Én is ugyanúgy elfordulok attól az alaptól, abban a pillanatban, hogyha nem Jézus Krisztus, nem az életnek a könyve, az életem alapja. Mi történt tehát az egyházban? Ilyen deformációk jöttek létre. Rossz szándék van az egyházban? Rossz szándék, léhasság, felelőtlenség működik az egyházban, hogy mindig eltér a lényegtől? Nem feltétlenül. Persze nyilván az is lehet, de amikor az embernek, az ember nem látja a fától az erdőt, amikor elvisz a részletekben is, és a részleteket kutatva próbálja élni az életét, és a nagy egészet nem látja meg, magyarul lefordítva akár az is lehet az egyéni hívő életre vonatkoztatva, hogy én a magam életét élem, és azt mondom, a magam módján megélem a hívő életemet, Bibliát tanulmányozva, szolgálatot is keresve akár, de az egész, a nagy egész az nem érdekes számomra az, hogy Krisztusnak a teste hogyan létezik, hogyan van. Nem vetek számot arról, hogy Jézus Krisztus teste, az egyház hogyan létezik ebben a világban. Nagyon fontos megfogalmazás egyébként a zsinat által lefektetett törvénynek, hogy ki az egyháznak a tagja. Az, aki a fenntartásához hozzájárul, aki a működésében részt vesz. Nem csak anyagiakkal, de azzal is. Ha részt vesz azzal, hogy az igét tanulmányozza, az igét hirdeti. Nyilván lekonfirmál, megismeri az egyháznak a tanítását, megismeri azt, hogy az Isten miképpen látja az ember életét a hozzávaló viszonyában. És mikor mindez megtörténik, hogy felnőtt tagja lesz, és az egyház létéről, lényéről ismereteket szerez, és ennek a fenntartásához hozzájárul azzal, hogy anyagilag is, meg lelkileg is benne van, beilleszkedik a helyére, akkor történik meg az a biblikus kép, amikor Krisztus testének tagjai egymásba illeszkedve, kiki a maga adottsága szerint egymást építve, növekednek föl a hídben. Ez egy csodálatos kép, amelyet az Isten elénk helyezett, és ettől jobbat ember ki nem tudna találni. Tehát, amikor az ember nem látja az erdőt a fától, amikor elvész valami apró részletben, mert ő kiragad valamit, mert ő úgy gondolja, hogy az a fontos, amit ő most akkor éppen ott megragad, lehet ez egy teológiai téma, lehet ez egyféle életvitel, vagy életstílus, vagy egyféle kegyesség. Ha nem látja meg az erdőt, akkor elvéti a lényeget. Ezért jó látni, hogy a Szentírás az az élet könyve, amely arról beszél, az Istentől elszakadt ember hogyan találhatja meg újra az életét, hogyan tud beleilleszkedni abban a rendbe, amit az Isten megalkotott, és kiteljesítheti az ember életét. Olyan jó látni azt, hogy a megváltásunk a Szentírásban le van írva. Aki a Szentírás tanulmányozza, az találkozhat a megváltással. Aki a Szentírás tanulmányozza, szembe kerülhet Jézus Krisztussal. De nem a bőtű az, ami megigazít. Nem a betű az, ami üdvözít. A betű az megöl. A lélek viszont megelevenít. Tehát ezért nagyon veszélyes, hogyha valaki a Szentírást úgy tanulmányozza, hogy meg akar érteni az agyával, az elméjével. És egymásra rakja az információit. És elvéti azt, hogy az Isten szent lelkének vezetése a legfontosabb. Vagy az Isten szent lelke vezesse a Szentírás tanulmányozásomat, a Szentírás megértésemet. A Biblia arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Aki a Bibliát tanulmányozza, az Jézus Krisztussal találkozni fog. Az Isten szent lelke majd megadja azt az alkalmas időpontot. De nem a Biblia, nem a Biblia tanulmányozása a cél. Öreg barátom, aki egyébként nagyon komoly hívő bácsi volt, amikor egy bibliaiskolát befejeztek, talán 3 éves bibliaiskola volt az, akkor örömmel újságolta nekem, hogy képzeld el, utána mondtuk a tanároknak, hogy húzzunk rá még 3 évet. Mert olyan jó volt együtt lenni a közösséggel, meg tanulmányozni az igét is. Megértettem az öreg barátomat. Élvezte. Csak hát nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy a 3 év alatt megtanulták azt, amit megtanultak, és utána menni kellene Samáriába, meg szélese világra, aztán hirdetni az evangéliumot, betölteni a világot a kereszténységgel. Az öreg barátomot elvétette a lényeget, mert ő azt hitte, hogy élvezkedhetünk ott magunknak, mert olyan jó nekünk, hogy okos tanárok, hívő közösségben oktatnak bennünket. Csak hát nem ezért hívott bennünket össze az Isten, nem azért hív ki a világból az Isten bennünket, hogy egy kupacot alkossunk, hanem azt mondja, hogy szeretne bennünket bárányokként a farkasok közé kivinni. Mert aki találkozik az Isten igényével, aki olvassa a Szentírást, az előbb-utóbb ráérez arra, hogy az Isten szent lelke vezetni szeretné az életét. Vezetni szeretné és irányítani akár Jeruzsálemből Samáriába, ahogy a Szentírás történetén látjuk, egészen a világ végső határáig. Szeretné vezetni az életünket, mert azok, akiket az Isten szent lelke vezérel, azok az Isten fiai. Akiket nem vezérel az Isten szent lelke, azok nem az Isten fiai. Hiába olvassa az igét, hogyha nem vezérli az Isten szent lelke, hogyha nem teszi bele az Isten kezébe az életét, és nem engedi, az Isten szent lelke vigye, vezesse, akkor nem Isten gyermeke. Akkor Biblia tudós. Akkor Biblia ismerő, Szentírás ismerő ember. De nem az Isten gyermeke. Jézus Krisztus feddése nagyon keményen hangzik itt, ebben az igében, amit felolvastam. Most a 44. verset olvasom. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? De azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresik. Ti egymástól várjátok a dicsőséget. Megadjátok egymásnak, hogy te vagy egy komoly hívő, mert te vagy az én testvérem. És milyen jó volt ez a bibliaiskola, hogy most az öreg barátomot említem. Dicsőséget adunk egymásnak. És nem keresitek azt a dicsőséget, amelyet az Isten szeretne adni nektek. amikor is ő vezet a Szent Lelke által, és az ő munkájában aztán megállt. Megmutatja az ő dicsőségét a te alkalmatlanságodon keresztül. Megmutatja, hogy hogyan tud rajtad keresztül működni, embereket Krisztushoz vezetni, embereket megújítani. Mert nem az a cél, hogy ellegyél egy bibliaiskolán, mint egy befőtt, élvezd, hogy ott mindenki körülötted szolgál. Vagy nem az a cél, hogy ellegyél egy gyülekezetben, és magad körül kialakítasz egy kis kellemes környezetet, és abban éld meg az életedet. Hanem az Isten azt szeretné, hogy mint ahogy a tanítványok fogadták az Isten Szent Lelkének vezetését, hogy most akkor innen megyek oda, és egyszer csak azt mondja a lélek, hogy nem oda mész, hanem emide, pedig tudta, hogy itt milyen szükség lenne rá, nem gondolkodik, hanem megy amoda. És olyan jó látni ezt a világosságot, ezt a világos vezetést, hogy nem maga alakít ki, esetleg a saját világossága szerinti szükségletek szerint, hanem úgy, hogy azt az Isten vezeti, úgy, hogy azt az Isten irányítja az életében. Nem egymásnak dicsőséget adó közösséget szeretne az Úr, hanem azt szeretné, hogy az ő dicsőségét keressék az emberek. Mert amikor az egymás dicsőségét munkálják az emberek, akkor elveszítik az Istenhez szorulásnak a csodálatos élményét, örömét. Amikor az Isten körbeölel, az Isten körbevesz, és aztán megmutatja a kivezető utat, és aztán megmutatja a szolgálatnak az útját is. Egy másik bibliaiskolai példa, amikor az Eke bibliaiskolájának egyik záró alkalmán engem kértek meg, hogy adjam át a záró okleveleket, akkor azt mondtam a fiataloknak, hogy ez a papír, meg ez a vizsga alapvetően semmit sem ér. Semmit sem értek vele. Ez a vizsga és ez a papír annyit ér az életetekben, amennyi szolgálat lesz majd mögötte. Ha ti ezt a vizsgát letettétek, a papírt megkaptátok, és az egészet beteszitek a sútba, az égvilágon semmit nem ér. Még lehet, hogy esetleg rosszabb is lesz a helyzetetek, mert fölforrakodottá tesz. Mert azt hiszi, hogy tudjátok. Azt hiszitek, hogy tudjátok. Azt hiszitek, hogy ismeritek. Azt hiszitek, hogy tisztában vagytok dolgokkal. Mert a bibliaiskolát végeztél, mert neked van papírod róla. Sokkal rosszabb lehet a helyzeted, mint hogyha ez nem történt volna meg, ha nem engedsz az Isten vezetésének. Ha nem engeded, hogy az Isten beállítson abba a szolgálatba, ami miatt elindította a szívedben azt a vágyat, hogy te bibliaiskolát végezzél. Ha csak egymás előtti dicsekvés lesz az, hogy végigolvastam a Bibliát, kiártam a bibliaiskolát, ismerem a misszió történetet, és mindez nem segít oda, hogy a helyedet megtaláld az Isten országának építésében, Krisztus testében, akkor az egész semmit sem ér, az egész a károdra van. Itt azt írja, azt mondja Jézus Krisztus ebben az igében, ti azért mutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Komoly munkát végeznek ezek az emberek. Kutatják az írásokat. Nagyon komoly energiát fektetnek bele. Senki sem kérdőjelezheti meg, amit ezek az emberek végeznek. Csak azt mondja Jézus, hogy elvétitek a célt. Nem veszitek észre a fától az erdőt. Nem veszitek észre azt, ami a lényeg. Hogy nem azért vagyunk, hogy a Szentírást belépegezzük az agyunkba, hanem azért vagyunk, hogy az Isten Szent Lelkének vezetésében beilleszkedjünk abba a tökéletes rendbe, abba a nagy tervbe, amit ő hozott létre. És nem abba a tervbe, amit te hozol létre, ami neked nagyon jó, öreg barátomat hozom megint, hogy nekünk olyan jó itt a bibliaiskolában. Én úgy szeretnék az életem végéig bibliaiskolás maradni. És engem mindig tanítanának az okos, meg hívő emberek, én meg hallgatnám és élvezném ezt az egészet. De hát az Isten nem erre hívott el. Az Isten arra hívott el, hogy ismeretet szerez, tanuld meg, és aztán indulj, és add tovább azt, amit te megkaptál. Az Isten tiszteleteink sem érnek semmit, hogyha csak azért vagyunk együtt, mert jól érezzük magunkat itt egy óra hosszáig a templomban. Ha nem azért vagyunk együtt, hogy amikor megyünk hazafelé, amikor megyünk kifelé, akkor visszük azt az örömhírt, amit az Isten a szívünkbe helyezett. És nem csak az ige hirdetés által, hanem az együttlét által, az éneklés, az imádság, a közösség, az Isten Szent Lelkének jelenléte által kapott üzeneteken keresztül. A mai igényben azt látjuk, hogy egy saját, meg egymás dicsőségét kereső csoportot megfedd az Úr, mert a fától nem vesz észre az erdőt. Ezért most arra figyelmeztet bennünket az Úr, hogy ismerd fel Jézust. Ismerd fel a fától Jézust. Tehát azoktól az elemektől, amiket te úgy magadnak
nagyon pontosan megragadtál, megfogalmaztál, vagy egyébként benne élsz, hogy ettől vedd észre Jézus Krisztus testét, a nagy egészet. Mert egyébként hiába tudakozzátok az írásokat, egyébként hiába tanulmányoztok, egyébként hiába dolgoztok, hiába szenvedtek. Mert egyébként ez a munka, amit a farizeusok végeztek, ez egyébként nagy fárasztó és szenvedésekkel tele munka volt. De azt mondja az Úr, hiába szenvedtek, hiába fáradtok, hogyha mindez nem lesz a szívetekben, akkor nem lesz a tiétek az élet. Nem lesz a tiétek az örök élet. Lehet dicsőségetek, saját dicsőségetek, meg egymás dicsőítése, de nem lesz meg az Úr dicsősége közöttetek, és nem lesz életetek. Én pedig életet szeretnék nektek adni, és az Isten dicsőségét közétek. Amen. Csendesedünk el, imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet adtál a világnak. Köszönjük néked, hogy ezt az életet elénk adtad egy könyvben is. Hálás a szívünk, Urunk, itt Biblia vasárnapján, hogy a Szentírást olvashatjuk, kézbe vehetjük. Add meg, Urunk, hogy szerte a világon mindenki kézbe vehesse, mindenki találkozhasson vele. Segítsd azokat, akik fordítják az írásokat, segítsd azokat, akik terjesztik, akik viszik ismeretlen vidékekre még, ahol nincs lefordítva, vagy ahol még nem találkoztak a Szentírással. Áld meg az ő életüket, Uram, hogy a te lelked világosságában, a fától észrevessék az erdőt az emberek. Köszönjük néked, hogy így látogattál meg bennünket ezen a vasárnapon, itt a gyülekezetben is. Mondd el figyelmünket, Urunk, azokról a apróságokról, részletekről, amiket mi nézünk ki magunknak, és tárd elénk azt a nagy egészet, amiben te szeretnél látni. Add meg, hogy a te dicsőségedet keressük, Urunk, és dobjunk el mindent, ami a saját dicsőségünk, vagy az egymás dicsőítése. Őrizd életünket, Urunk, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérletem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hétközi alkalmunk a csütörtöki biblióra 17 óra 30-kor lesz megtartva, mely szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérletem a testvéreknek, hogy egy angol társalgó csoport, ifjúsági csoportot indítunk minden szombaton 15 órától kezdődően, amelyet Kéti fog tartani, amelynek a kis szórólapja egyébként itt van a kezemben. Szóval érezd magad jól, tudj meg többet Jézusról, gyakorold a nyelvet, miközben játszol, énekelsz, ismerkedsz, beszélgetsz angolul. Mindegy, milyen szinten állsz, a lényeg, hogy jól érezd magad, miközben fejlődik a nyelvtudásod is. Helyszín, templomunk itt Nyírtelken, hátul pedig Kétinek van egy rövid bemutatkozása angolul is, meg magyarul is. Akik szívesen jönnek, szívesen veszik, szeretettel várjuk a fiatalokat, tehát szombatonként 15 órától itt a templomban. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő programokat, ifjúsági hétvégék lesznek, mint ahogy már a múltkoriban hirdettem, 5-től 7-ig a 18 év alattiaknak, 19-től 21-ig pedig a 18 év felettieknek. 7-től kezdődik egy férfi hét Biatorbágyon, amelyre megyek én is, aki szeretne esetleg jönni férfi hétre, az karcsinál jelentkezik. az jöhet, bár elég zsúfolt hétvége lesz, úgyhogy majd meg kell szervezni rendesen, hogy hogyan is megyünk, mert hogy megyek az ifjúsági hétvégére is szolgálni, Pilis Csabára, ott még lesz majd egy cigánymissziós szombat is 6-án, 7-én meg aztán kezdődik a férfi hét, úgyhogy elmegyek 5-én, aztán majd csak következő héten jövök haza. De valahogy majd megoldjuk a mozgást, a szállítást, hogy akiket elviszek ifjúsági hétre, azok visszakerüljenek, a férfiak pedig, akik szeretnének jönni a férfi hétre, azok még eljuthassanak oda. Kérem a testvéreket, hogy ezeket az alkalmakat is hordozzák imádságos szeretetből, akik részt szeretnének venni, azok részt vegyenek, vagy akiknek szükségük van ezekre az alkalmakra, azok megtalálják azt és részt vegyenek benne. Mint ahogy a testvérek észre vették, a múlt vasárnap nem voltunk itthon, egy utónyaralást élhettünk meg úgy gyorsan 10-től 20-áig, egy viszonylag gyorsan jött lehetőséggel sikerült elmennünk egy messze tájra, mégpedig ott járhattunk, ahol Mózes átment annak idején a népével, a Vörös-tengerben fülödhettünk, vagy nézhettük meg, hát nem azon a helyen, ahol átment, de ez a nyaralás jó volt arra, hogy közben nézegettem a Vörös-tengerről szóló dolgokat, még az is kezembe akadt, hogy 1980-as években kutatták, hogy hol keltek át valójában Mózes és a nép a Vörös-tengeren, mert hisz az egyik verzió az, ami ott van a Suezi csatornánál, ami kicsit labályos volt abban az időben, mivel nem volt átvágva még a földközi tenger felé a csatorna. De hát ott akkor hogy önti el a fáraó seregét, hogyha találtak ott egy száraz átjárót. A másik oldalon pedig, ahogy néztük, meg hát ahogy nyilvánvaló, a tektonikus mozgások nyomán óriási mélységek vannak a Vörös-tengerben, mondják, hát persze én ezt nem előztem, hogy 1600 méter mély is néhol az a tenger, és így vált le az arab félsziget az afrikai kontinenstől. Hát én 1600 méter mélyre lemenni, meg följönni, Izrael nélkülnek eléggé macerás lett volna annyi jószággal. És aztán találtak egy érdekes helyet, de nem azon a szakaszon, ami, hogyha tetszenek úgy a térképet ismerni, a sínai félsziget, az így leszakadóban az afrikai kontinenstől, de az arab félszigettől is leszakadva egy kis háromszög van, beleékelődve a Vörös-tengerbe, és itt az a Suez-öbölből, meg az Agabai-öbölből, és akkor innentől a Vörös-tenger lefelé. Most hát a második ágon, tehát ez az Agabai-öbölben találták meg azt az átjárót, ahol nagy valószínűséggel Izrael népe átment. Hát mondhatnánk azt, hogy persze hát keresgélnek, aztán kijelölnek dolgokat, de hát nagyon sok minden alá támasztja ezt, mégpedig elsősorban külső jel, hogy Salamon király annak idején oszlopot állította az induló meg az érkezési pontra, hogy Izrael népe itt kelt át a Vörös-tengeren. És az egyik az Egyiptom területére esik, a sínai félszigetre, a másik pedig az arab félszigetre, a Szaúd-Arábia területére esik. Hát a Szaúd-Arábia kemény vonalas moszlim emberek, ők eltávolították ezt az oszlopot, de a másik oldalon megmaradt, az egyiptomi oldalon megmaradt, de egyébként az oszlop még létezik, csak a helyéről van eltávolítva. És akkor ezen az oszlopon megtalálták azokat az írásokat, amely egy főníciai írás, tehát óhéber írással fölírt szöveg volt, hogy Egyiptom, menekülés, meg átkelés, meg Mózes, hogy ez a két salamoni oszlop. És a közte húzódó a tenger fenekén egy ilyen bakhátat találhatunk ezen a részen, ami egyébként nem illik bele egyáltalán abba a tektonikai mozgásban, ami ott szétválasztotta ezeket a földterületeket. Ott van egy olyan gát, ami Izrael népe átvonult, és a búvárok találtak ott különböző tárgyakat is, többek között kocsikerekeket, mégpedig olyan kocsikerekeket, amelyek az afrikai, bocsánat, az egyiptomi fáraó ábrázolásokon is találtak. Ramszesz király ábrázolja a karci kocsival, tehát ugyanaz a típusú kerék található a Vöröstengernek az alján, illetve ennek a keréknek az aranyozása, mivel a fa már kirothat belőle, ezért ott van a fenekén a kontúrja ennek a keréknek, és találtak olyan emberi csontokat is, amit aztán elemeztek, és kiderült, hogy ez a Krisztus előtti századokban élő embernek a csontja, és már a korállal körben őt emberi csontokat, lábszárakat találtak. Na, tehát ez a kirándulás erre is jó volt, hogy találkoztam ezzel az információval az interneten, hogy a Vöröstengeren való átkelés az miképpen zajlott le. Hát érdekes volt egyébként látni Egyiptom népét, és ez a cigány testvérek életével kapcsolatos, mert hogy az angolok annak idején úgy gondolták, hogy a cigány atyafiak Egyiptomból jöttek, ezért is hívják gypsynek a cigányokat angol nyelven, mert hogy Egyiptomból jöttek, és így a gypsy név megmaradt. Most, mivel ott voltam, hát akkor nyilván egyféle érdeklődés mutatkozott bennem ez iránt, hogy tényleg hogyan is történhet ez a dolog, és kiderült, hogy Egyiptom az 1349-es évig keresztjén ország volt. Nagyon erős ortodox kopt keresztjének által lakott ország volt, és akkor jött be a mohamedán invázió Egyiptom területére. És érdekes módon a cigány testvérek abban az időben érkeztek Európába is. Tehát az 1300-as években érkeztek az első cigány közösségek, karavánok az európai térségbe. Ez nyilván nem tudományos felfedezés még, de bennem így állt össze a kép, hogy azok az emberek, akik ott egyébként ilyen vándorló életmódot élő emberek, akik a mohamedánizmusnak nem akartak behódolni, a keresztjén gondolkodásukat meg akarták tartani, elindultak a karavánnal Szentföldön keresztül Balkán, és jöttek Európa felé. És hát ebből következhet az egyébként, amit nagyon sokszor emlegetnek, hogy a cigányoknak van egy hagyományos vallásosságuk, nagyon erős kötődésük a transzcendenshez, ami mindenféle babonossággal aztán összekeveredett. Tehát ez nyilván abból adódhat, hogy mivel gyülekezettől elszakadva, úgy egyedül egyháztól elszakadva barangoltak, hát megmaradt bizonyos eleme ennek a hitnek, bizonyos elemei lekoptak, és hát elképzelhető, hogy azok maradtak meg, amelyek inkább félelmet keltenek, hogy jönnek majd a démonok, meg az ördög, meg a mit tudom én, és akkor valamiféle ilyen vallás alakult ki közöttük, vagy amit elhoztak ide. Hogy aztán ez igaz, nem tudom, de jól hangzik, nem? Ez egy hipotézis, amely ott fogalmazódott bennem akkor, amikor a dátumokat összeállítottam az ottani elbeszélésekből. Egyébként nagyon aranyos cigányképű gyerekek voltak ott, akik az egyiptomiak ott körülöttén mozogtak. Tehát hasonlítanak külsőségekben.
Ott is vannak meg cigány?
Hát mivel úgy nincsenek elkülönítve. Nincsenek elkülönítve. Az a nép maga olyan. Tehát maga olyan barna bőrű, meg esetleg majd fotót mutatok egy-kettőt, mert volt egy fiatalember, aki segítkezett ott az utunk során, lefényképezkedtünk együtt, Ahmednek hívták, moszlim gyerek volt, de mondjuk, hogyha beállítanánk oda Gyuri meg Rózsa, Dávid közzé, tehát nem lehetne megkülönböztetni, hogy most egyiptomi el, vagy ide valósít. De volt két fiatal lány is, aki ott felszolgált, és hát ő is elkeveredhetett volna ott a lányaitok között, ugyanúgy aranyos rendezők voltak. Velük nem sikerült fotót készíteni, mert nem törekedtünk azért arra, hogy mindenről fényképet készítsünk meg ott helyünk, de Fancsával beszéltünk, hogy esetleg nem ártanak. No, hát kényelmesen pihentünk, meg kicsit megismertük ott az országot. Amit jó volt látni még a beduinok között, akik kinélnek a sivatagban, a kősivatagban, tehát ez nem a Szahara, ami a Nílustól nyugatra van, hanem ez a Vöröstenger és a Vöröstenger hegység között lévő arab félszigeti kősivatag. Egy fűszál nincs, egy fát láttunk, ami ott volt, 10 éve nem esett eső, 5 éve kiszáradt a kútjuk, 25 méter kőben ásott kút volt, és ott élt egy beduin család. A nagyfőnök, nagyapa, a velem korabeli ember lehetett, a nagyfia, a családja, kislány, kisfiú, volt tevék, meg kecskék, meg szamarak, meg minden, de hogy mit esznek, vagy hogy élnek, tehát halva is élt. Én rettenetesen érdekelt, és rákérdeztem többször az idegenvezetőnktől, hogy és miből élnek ezek az emberek, és azt mondja, állattartásban. Jó, mert mit esznek az állatok? Hát honnan van fű? Szóval hoznak. Mert akkor miért oda mennek, ahol fű van? Tehát nincs értelme, hogy itt éljenek. Tehát nem tudtam megfejteni a titkukat. Egy biztos, hogy nem járnak iskolába a gyerekek, és egy 13 éves kis legényke vitte a szövőszéken a felvető fonalat, kb. 50 méter felvetést csináltak, aki ismeri a szövést, az tudja, hogy mit jelent ez, hogy azok a fonalak, amelyek alapvetően gerincét adják a szőttesnek, és utána bújtatják át így közöttük, az 50 méter hosszúra nyúlt ki, és a kislegény a vállán vitte ki a felvető fonalat, és aztán hozta vissza. 5 éve már ezt csinálja, tehát 13 éves most, ha kiszámoljuk, akkor 7-8 éves kora óta a szövésben segít az apjának. Az apja meg a hűvösben ült, és a szövést irányította. A kislányuk, Jászmin, egy nagyon aranyos, egybe szőtt ruhába mozgó kislány volt, és kiderült, hogy a muszlimoknál több nehézség van, és az első feleség vásárlása az 10 tevébe kerül az embernek. Tehát, hogyha az első feleségét megveszi, egyébként 15 éves korban, és itt jön az, amit az édesanyám mondott nekem, amikor meg egyébként a édesanyád is mondta, hogy csinálhatnak maguk, amit akarnak ezek a lányok, 15 éves korukban elkezdenek majd házasodni, aztán hiába beszélik maga nekik. Mondom, remélem, hogy nem ez történik, hanem tanulnak és megélhetést szereznek maguknak. De ott egyébként, és ez is megint összecseng, hogy ott 15 éves korban eladó sorba kerülnek a lányok, és az első leányt, első feleséget a férj, tehát az is egy 16 éves férj, 10 tevéért veheti meg. A második feleséget 5 tevéért, a harmadik feleséget 3 tevéért, a negyedikért már annyit oda, mennyit akar. Tehát ott már nincs meghatározó. Nagyon érdekes, ezt most nem akarom hosszan boncolgatni, hogy mi motiválhatta ezt a dolgot, és milyen magyarázatot szőttenén erre, hogy miért alakult ez így. Csak a lényeg az, hogy amikor ott voltunk, feleségem mondta ennek a férfinak, aki a szőttes mellett hűvösölt, hogy akkor majd jön valaki, és akkor 10 tevéért elviszi a Jászmint. És akkor mondta a férfi, hogy 10 000 tevéért se adja oda azt, hogy ezt hogy annyira szerette a kislányát. Nagyon aranyos. 5-6 éves forma lehetett. Szóval ott élnek a beduinok. 25 beduin család él azon a köves részen, a Vöröstenger és a hegység között. Halvány sejtelme, hogy miből élnek. Vagy hogy tudnak megélni. Így víz nélkül meg. Még az, hogy nem mosakodnak, az nyilvánvaló, mert hát arra nem pocsékolják a vizet. De hogy az állatokat hogy tudják etetni, hogy tele nem iszik 14 napig, ezt tudjuk, és utána majd jót elissza magát, de hát mit eszik, ha nincsen fű. Hát érdekes emberek, érdekes helyen élnek. Az biztos, hogy el kell gondolkoznunk, amikor ilyet lát az ember, hogy mi az élet értelme. Mert boldogok voltak azok az emberek ott a semmi közepén. Tehát mi adja az igazi boldogságot? Azt azért jó elmondani. Azok a ketyerék adják ki, amikkel körbevesszük magunkat, meg azok a komfort elemek, amelyeket úgy gondoljuk, hogy szükségesek nekünk, vagy valahol máshol lehet a boldogság, mert ezek az emberek ott egyébként mondom, semmi közepén, semmivel az oldalukon rettenetesen boldognak látszottak, kiegyensúlyoznak látszottak. Egyébként a házuk az bambusznárból volt fölépítve, körülbelül ilyen távolságra egymástól. A teteje is ugyanebből volt, de 10 évente esik az eső, úgyhogy ha beázik is, majd megszárad 9 éven keresztül még. Szellő meg átjárja, hogy kis hűvöst ad, és meg volt a házuk, tehát kislánynak már a Jázminak építették a saját házat, mert 7 éves korukban elválasztják a fiúktól, tehát a különböző nemű gyerekeket elválasztják egymástól 7 éves korban, és a kislánynak felépítik a következő házat. Az asszonyok az anyússal laknak, a férfinak egy külön háza volt. Ami nyilván azt a célt szolgálta, hogy a család irányításának csendjét megkaphassa, hogy a finne legyen zsidotolás körülötte. No hát, szép volt, jó volt, pihentünk egy nagyot, jó messze volt, hogy aztán ott fáztam el, vagy már itthon, amikor hazajöttünk a 35 fokból, a 10-ben, vagy nem tudom mennyi volt, amikor megérkeztem, nem tudom, de az utóbbi napokban, most is érződik a hangomban, eléggé ramaty állapotban voltam. Remélem lehetett hallani egyébként, de visszahallani nem hallottam semmit sem. Döbögöttem. No, tehát, amiket felsoroltam, azokat hordozzák a testvérek imádságban, hogy kérem, hogy jelentkezzenek ezekre az alkalmakra, hogy a Krisztus ismeret és az élet ismerete egyre nagyobb legyen bennünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 337-es számú énekünk első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak. És köszönjük, Urunk, hogy szent lelked világosságában vezeted népedet, egyházadat. Köszönjük, hogy így gyűjtesz magadnak egyházat, gyülekezetet. Köszönjük, hogy így építed a miénket is. Áld meg, Urunk, egyenként a mi gyülekezetünk tagjait, szolgálóit, hogy neked való odaszánással, a benned való elrejtettségben, szent lelked vezetésében építsék azt a testet, amely magad vagy, amelybe beleilleszkedve megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent az életet élni. Köszönjük néked, hogy így lehet előtted egyházunk is, meg azok a keresztjének is, akik más felekezetben élik az életüket. Add meg, hogy Biblia vasárnapján most mindnyájan oda tudjunk hajolni hozzád, akaratodat keresve, igédre figyelve, hogy aztán ez betölthesse az egész életünket, a mindennapjainkat. Köszönjük, hogy meg tudsz áldani bennünket, Urunk, különböző felekezetekben, különböző gyülekezetekben, mert hisz te egy vagy, és a te szent lelked egy. A te világosságodban láthatunk egyedül világosságot, és az a világosság irányít, vezethet bennünket. Így áld meg, Urunk, azokat az embereket, akiknek felelősséget adtál egyházunkban, espereseket, püspököket, lelkészeket, de presbitereket, felügyelőket, azokat, akik különböző munkaterületen szolgálnak, hogy néked engedelmeskedő, te benned elrejtett emberek lehessenek, hogy megállhassd őket, és dicsőségedet adhassd, Uram, az ő szolgálatukra. Köszönjük, hogy az egész teremtett világ is ott lehet előtted. Légy azokkal, akik felelősséggel bírnak a teremtett világ felett. Te légy azokkal, Urunk, akik elszenvedik, megszenvedik azokat a területeket, amikor felelőtlenül bánnak veszélyes dolgokkal, így a kolontári vagy devecseri atyafiakkal is, akik a vörös iszap miatt elveszítették házukat,
elveszítették szeretteiket, vagy vagyonukat. Te légy azokkal, Urunk, akik segítséget tudnak nyújtani ebben a helyzetben, és adj tisztánlátást, bűnlátást azoknak, akiknek a felelőssége ez. De Te tudod, Urunk, hogy mennyi minden történik ebben a világban, itt hazánkban is, és szerte a világon, amikor felelőtlen döntések következtében emberek szenvednek. Adj olyan vezetőket, akik felelősséggel bírnak, Urunk, a népük felé, és úgy szeretik a népüket, hogy önmagukat is hajlandóak föláldozni érte. Úgy tesznek a népükért, hogy a nép jobbulását, a nép életének javulását szeretnék szolgálni. Áld meg azokat, Uram, akik így viszonyulnak hozzád. Köszönjük, hogy az egyén életünk is ott lehet a Te kezedben. Légy azokkal, akik nehézségben, szükségben vannak, akik nehezen hordozzák az életüket, mert egészségi problémáik vannak. Légy a kórházban lévőkkel. Áld meg őket, Urunk, a gyógyulási folyamatban. Te adj erőt a betegség elhordozására. Köszönjük, hogy előtted lehetnek azok is, akik nem tudnak gondot viselni magukról, mert képtelenek rá, vagy azért, mert nincs munkájuk, vagy azért, mert képtelenek munkát végezni. Te légy azokkal is, akiknek nincs hajlékuk, Urunk, Te gazdagítsd meg őket, elégítsd meg őket a Te rendet szerint. Használj bennünket is a feléjük való szolgálatban, Urunk. Légy, Uram, azokkal, akik szeretnének Neked élni, Neked szolgálni a családban, a gyermeknevelésben. Áld meg a házasságainkat, Urunk. Te légy a gyermekeket nevelőkkel, a gyermeket várókkal. Add meg, hogy már a gyermekvárásban és a gyermeknevelésben is ott lehessél középen, és a gyermekek Te rád nézve nőhessenek föl a Te dicsőségedben, a Neked való életben. Köszönjük, hogy megóvod azokat, akik oda helyezik eléd életüket, gyermekeiket, házasságaikat. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted föld életünk során, amikor sok kísértés és kívánság közepette is haladunk föld életünkben a mennyei elhívás felé, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.